Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mihály István vagyok. Szeptemberben nyugdíjba vonult rádiónk egyik veterán szerkesztője, Németh Attila. Ma vele beszélgetek 34 rádiós évéről, néptáncról, népzenéről, falujárásról és sok egyébről. Attila, szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy itt vagy a Sajtóklubban.
Köszöntelek én is, István, köszöntöm a kedves hallgatókat és mindazokat, akik rádió közelben vannak egy kora délutáni órában.
Hogy érzed magad fiatal nyugdíjasként? Idestova egy hónapja nyugdíjba vonultál.
Hát idestova egy hónapja, megmondom őszintén, még nem igazán érzem azt, hogy nyugdíjba vonultam, vagyis nem érzem azt, hogy nincs mit csinálnom. Valahogy úgy gyűlt össze a magánéletembe is a dolgok sorozata, hogy ebben a hónapban igyekeztem pótolni azt, ami el volt maradva valamikor az év során, úgyhogy minden napra volt valami tennivaló. Ugyanakkor úgy hozta a sors is, hogy közben osztálytalálkozó volt, aztán kollégákkal találkoztam, elköszöntünk egymástól egy sör mellett, úgyhogy volt bőven, amit tegyek ebben a hónapban.
Hát ez így szokott lenni, azt hiszem, én még nem próbáltam ki, de rövidesen rám is sor kerül, nagyon ketyeg az óra, viszont ez akkor valahogy úgy néz ki, úgy érzi az ember, mintha egy hosszabb pihenő szabadságon lenne. Még nem igazán tudatosítja, hogy ez most már a nyugdíjas korszaka az életének.
Így van ez. Én is gondolkoztam azon, hogy vajon mikor fogom igazából érezni azt, hogy megváltozott valami az életemben. Megmondom őszintén, nem kaptam még erre választ, valószínű elkövetkezik az is. Egyelőre tényleg olyan, mintha egy picit hosszabb szabadságon lennék. Még ott tartunk, hogy a szerkesztőségből a hírleveleket is kapom, még nem vettek le a levelezési listáról, úgyhogy nagyon napirenden vagyok azzal, ami itt történik. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy még nem érzem igazából azt, hogy elszakadtam volna a hétköznapoktól.
34 rádiós év áll mögötted, akkor beszélgessünk egy kicsit erről is természetesen, de elsőként arról, hogy mi előzte meg ezt a 34 rádiós évet. 1991-ben lettél a Kolozsvári Rádió szerkesztője. Azt megelőzően gépszám, illetve szerszámgép tervező mérnöknek készültél. Aztán mégis tanár lettél rövid ideig, és 91-ben rádiós.
Igen, így van. Hát 81-ben végeztem a liceumot, és hát akkoriban nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi is szeretnék lenni a liceumi években. Én nagyon vonzottam valamikor a tanári pálya fele, általában a humán tudományok fele vonzottam inkább, de mindkét szülőm tanügyben dolgozott, és
voltak az
sikeresen lebeszéltek arról, hogy ilyen szakmát választak. Végül is meggyőztek, hogy hát valamivel precízebb tudományák fele forduljak, így kerültem, én felvételiztem a mérnökire, és szerszámgép tervező mérnök lennék. Nagyon sok minden voltam már, mérnök még a szószoros értelmében soha. Annyit, tényleg egy évet voltam a tanügyben, 90-91-es tanügyi évben, és akkor ott mi mérnök tanár tanítottam 7 tantárgyat.
Csak hetet?
Csak
műszaki,
hetet,
mint műszaki kezdő. Tantárgyakat, vagy műszaki, a zenét, és a tornát
nem,
is rábízták.
Műszaki tantárgyakat.
Mint ahogy manapság 36 év fejlődés után román tanügyben ez is előfordul.
Akkor hogy... műszaki tantárgyakat, csak mint kezdő tanár rám hoztak minden maradékot, tehát 13 osztályban 7 tantárgyat tanítottam, műszaki rajztól kezdve, nem tudom, szilárdságtanig, és mechanikáig mindenfélét oktattam.
Na hát úgy tűnik, hogy azóta se jutott ezen a téren se a tanügy jobb helyzetbe, hiszen manapság is hallunk arról, hogy ugye a zenetanárra bízzák a rajzórát, vagy fordítva, vagy a tornaórát, mert jól van az úgy, hát öt aszaputut, hogy egy nagy embert idézzek. Na de akkor táncoljunk egy kicsit, ne szomorkodjunk. Nagyon korán, már 1979-ben, úgy tudom, csatlakoztál a táncház mozgalomhoz, amelyet aztán a kommunista rezsim valamikor 1982-83 táján be is tiltott Romániában.
Így van, tehát nem vagyok éppen első táncházas generáció, hiszen Kolozsváron 77-ben volt először táncház, én megkéstem, és csak 79-ben csatlakoztam a táncházasok tömegéhez. Végül is megtetszett. Semmi közöm nem volt addig a néptánchoz, bevallom, hogy az első táncházakba hiába álltam a nagybőgő mellett, mert a ritmust nem érzékeltem, de eljött az a pillanat is. Nagyon szerettem a társaságot, mert végül is Kolozsváron egyike volt azon kevés helyeknek, ahova ha bementél és magyarul megszólaltál, akkor biztos voltál abban, hogy senki sem csodálkozik rád, és nem fogja megkérdezni, hogy miért beszélsz magyarul. Aztán 83-ban kezdték Kolozsváron szép lassan, fokozatosan, nem hivatalosan betiltani, csak ellehetetleníteni a táncházat. Tulajdonképpen akár azt is mondhatom, hogy számomra, illetve a feleségem számára akkor kezdődött a tánc oktatási része a dolgoknak, mert dacára annak, hogy nagy táncházakat nem lehet tartani, táncházas közösség azért volt, és kisebb-nagyobb szamizdat táncházak alakultak ki, főként egyetemistáknál otthon, nem volt ritkaság az, hogy valaki házba lakott, és akkor volt egy nagyobb szoba, és oda 5-6-10 embert meghívott, és akkor alapszinten táncoltunk.
Említetted a feleségedet, hát akkor mondjuk el, mielőtt még a hallgatók csodálkozni kezdenek, hogy 83-ban te már igenis nős voltál, hiszen 20 évesen megnősültél.
Így van, nem is tudom erre mit mondjak, hogy azt hiszem, tapasztalatom alapján mondhatom azt, hogy egyike vagyok azon keveseknek, akik azért megérték ezt, hogy több mint 40 éve ugyanazzal a személlyel egy házban lakunk, és még nem gondolkoztunk a válláson.
Két gyereked van, és 5 unokád.
Így van. 3 kislány, 2 fiú, mármint az unokák. A legnagyobb az tavasszal lesz 10 éves, a legkisebb már elmúlt 2, úgyhogy szépen fel vannak sorakozva, mint a sípok az orgonán, és hát ricsajt is tudnak csapni azért, ha együtt vannak.
Na de Attila, 83-ban sem volt divat 20 évesen nősülni, akkor még volt kötelező katonaság, általában a férfiak igyekeztek először ezt a kellemetlen kötelességet letudni, ez lehetett 6 hónap, 9 hónap, 1 év, 4 hónap, de akár másfél év is. Te mennyi ideig katonáskodtál, és mikor?
Én 9 hónapot katonáskodtam, hát még nem voltam 19, amikor elmentem katonának, úgyhogy 19 évesen és pár hónaposan leszereltem, úgyhogy kemény katonaviselt ember voltam már, amikor oltár elé álltam, úgyhogy ez a része is megvolt.
Tehát 9 hónapot, mert hogy bejutottál az egyetemre.
Így van. Tény az, hogy tényleg akkor sem volt divat. Ebben a korban a feleségemnek volt különösen nagy rokonsága. Általában nézték, hogy valószínű terhes, és ezért sietünk. Hát elég jól viselte a terhességet, mert hát házasság után 4 évvel született meg a fiunk, de...
Tehát a pletyka a szájára vett benneteket. Én még arra is emlékszem, egyszer mesélted, hogy már együtt laktatok, és egyszer az egyik szomszédod a tömbházban megkérdezte, hogy ne haragudj már, nektek hol vannak a szüleitek?
Hát végül is majdnem így volt. A tény az volt, hogy szomszédok többnyire meg voltak győződve arról, hogy mi testvérek vagyunk tulajdonképpen. Az én szüleimmel laktunk egy 4 szobás lakásba, és a szomszédok többsége úgy tudta, hogy mi testvérek vagyunk. És amikor 3 év után terhes lett a feleségem, és kezdett kerekedni, akkor kérdezte meg az egyik kedves szomszéd az édesanyámat, hogy nem akar senkit sértegetni, de az Ildikónak van-e férje? És mondta édesanyám, hogy van, hát hogy ne lenne? Hát az Attila. És akkor úgy kapkodták magukat a szomszédok, mert addig valahogy el voltak tévedve, azt mondják, hogy úgy hasonlítottunk is egy kicsit egymásra, és mindenki arról volt meggyőződve, hogy mi testvérek vagyunk a tömbházban.
Tehát a 80-as évek elejétől együtt táncoltok, és azóta se hagytátok ezt abba. 1979 és 93 között úgy tudom, hogy már néptáncot oktattál is, és közeli kapcsolatban voltál Kallós Zoltánnal.
Hát végül is a Zoli bácsit, Kallós Zoltánt, őt már 79-ben úgy megismertük. Nem is lehetett igazából úgy járni a táncházba, hogy valamilyen módon ne ütköz bele Zoli bácsiba. Különös tehetsége volt, vagy nem tudom, ráérzése a Zoli bácsinak, hogy úgy kipécézett fiatalokat, akiket meghívott magához bulizni. Tehát volt egy kis háza itt Kolozsváron, a Moritz Zsigmond utcában, a mai Bukarest utcában, és ott volt egy szobácska, hát nem volt az nagy, mit tudom én, egy 5x4-es szoba, körbe padok voltak, de a tény az, hogy a 3 zenész mellett még 10-15 ember oda befért, leültünk beszélgetni, a zenészek húzták, és ő úgy csipegetett a táncházas közösségből, és meghívott bizonyos embereket egy-egy ilyen bulira. Én is köztük voltam, és tulajdonképpen így kezdtem, csúnya szóval élve, becsatlakozni a mozgalomba, hiszen ott megismertük a tényleg első generációs táncosokat, akik már tudtak táncolni, mi csak szerettünk volna megtanulni. Ott tanítgattak a táncház programján kívül is, beszélgettünk, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon sokat köszönhetek személy szerint is, de a generációm is a Kalos Zoli bácsinak.
És hogy kezdtél el néptáncot oktatni?
Hát igazából voltak ezek a szamizdat táncházak, amiről meséltem, de hát ez félig oktatás volt így haveri körökbe, többnyire ismertük egymást, viszont ott volt a 90-es fordulat, amikor óriási lelkesedés közepette, hogy nagyon sok más minden, újraindult Kolozsváron a táncház is, az első táncházat a valamikori Monostori Kultúrotthonba tartottuk, most már az nincs meg, lebontották, és összegyűlt több száz ember oda, alig fértünk, rengeteg muzsikus, Magyarországról is jöttek barátaink, stb., és volt muzsika, és nem volt tánctanítás. És úgy vártuk, hogy na, ki kezd el táncot tanítani, és akkoriban Szép Gyula barátunk, jelenleg a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója, ő is muzsikált, és oda szólt, hogy hát tanítsatok ti táncot, mert más nincs. Hát valóban, akik még a 70-es évek végén, 80-as évek végén táncoltunk, Kolozsváron alig akadt mutatóba abból a generációból. Egyrészt zöme azoknak a táncosoknak, nem kolozsvári volt, székelyföldi egyetemisták és a többi, akik már nem Kolozsváron voltak, megkezdődött Magyarország fele a kivándorlás, és tényleg úgy tűnt, hogy a feleségemmel voltunk azok, akik mondjuk úgy a legjobban ismertük a néptáncot abban a pillanatban, és hát elkezdtünk táncot tanítani. Az elején nem is nagyon tudtuk, hogy mit csinálunk, de hát belejöttünk lassanként, és hát mindketten büszkék vagyunk azért arra, hogy a 90-es évek első felében nem csak itt Kolozsváron, hanem Nagyenyedtől Nagybányáig, és Máramaros-szigettől Nagyváradig azért bejártuk Erdélyt, KMDS táborokban tanítottunk táncot, nagyon sok helyen, tehát volt egy 2-3 év, ameddig beérett az utánunk következő generáció. Tehát pótlódott az a generációs hiány, az a közel 10 év, 7-8 év, ameddig tilos volt a táncház tulajdonképpen, ez pótlódott, és akkor megjelentek a nálunk sokkal jobb oktatók, meg fiatalabbak is, de tényleg volt 5-6 esztendő, amikor hát jártuk Erdélyt.
Most tartunk egy kis szünetet, szusszanunk egyet. Egyik kedvenc zenekarod, a Fonográf következik, hát nekik is van némi közük a magyar népzenéhez, de természetesen ez már inkább country rock. Menjünk, gyerekek! Utána folytatjuk a beszélgetést Németh Attila kollégámmal, aki 34 év rádiózás után szeptemberben nyugdíjba vonult.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Folytatjuk a beszélgetést Németh Attila kollégámmal, aki 34 rádiós év után múlt hónapban, szeptemberben nyugdíjba vonult. Néptáncról, népzenéről beszélgettünk elsősorban, a műsor első felében, és hát egy kicsit a korai évekről, a családi viszonyokról, házasságról, gyerekekről, unokákról is. Azt hiszem itt az ideje, hogy akkor megérkezzünk most, vagy vissza is menjünk egy kicsit, mert már eljutottunk 94-ig, 1991-ben, amikor rádiós lettél, és szinte rögtön népzenei műsort is kezdtél szerkeszteni, tehát ez kéz a kézben járt a népzene, az megmaradt a rádiónál is, meg a néptánc, meg egyáltalán a hagyományokkal való foglalkozás.
Igen, mondjuk az érdekes, vagy számomra az volt, hogy én tulajdonképpen zenész nem vagyok. Nincs semmiféle zenei képzettségem. A zenéhez, a népzenéhez is annyi közöm van, mint mondjuk, ha valaki elmegy a diszkóba, attól még nem lesz gitáros. Tehát én örventem, hogy ezt a műsort megkaptam. Végül is az akkori vezetőink tudták azt, hogy közöm van a néptánchoz, és ezért bízták rám a táncházas műsor volt, ez már népzenei műsor volt. A lényege mindig az volt, hogy az autentikus népzenét promováljuk. Rövidebb, hosszabb időtartam alatt ez változott a több mint 30 év során. De végül is tényleg nagyon sok mindent megtanultam magáról a zenéről is, hiszen akarva, akaratlanul erről kellett beszéljek. Valamikor könyvekből a 90-es években, később aztán a világhálóról informálódtam. Kicsit képeznem kellett magam, ezt mai napig nem bánom. Így lett az enyém a népzenei műsor. Most már Sánta Emőke kolléganőm veszi át, aki viszont népdaléneklésssel foglalkozik.
De akkor még egy kicsit időzzünk itt a 91-es évben, illetve hát a 90-es évek elején. Mennyire volt nehéz neked itt a rádiónál beilleszkedni, illetve elkezdeni ezt a típusú munkát, miután korábban ugye mérnöknek készültél, illetve egy évig tanárkodtál?
Nehéz volt az elején, habár iskolaéveim alatt jó irodalmárnak számítottam. Utána azért elvégeztem egy román nyelvű egyetemet, dolgoztam, utána románul tanítottam. Nem felejtettem elém magyarul, de azért az első mondjuk 2-3 perces beszámolóimat, szövegeimet, hát bizony 3-4 órán keresztül írtam. Mindig felfedeztem valamit, egy szósorrendet, egy apróságot, hogy ez mégiscsak jobban hangzana így. Gyakorlatilag újra meg kellett tanuljak magyarul, ismerkedni az irodalmi nyelvvel, és közben meg kellett tanuljam azt is, a régi kollégáktól, az akkori vezetőktől, Csép Sándortól főként, hogy nagyon érzékeny volt a magyar nyelv különböző vetületeire, hogy a beszélt nyelv az nem mindig egyezik az írott nyelvvel. Vagy vannak sajátosságok, amiket figyelembe kell venni, hogy mindig meg kell gondolni azt is, hogy ez hogy hangzik. Hogy meg kell emésszük azt, hogy ez nem egy újság, hogy 10 perc múlva előveszem, mert és még egyszer elolvasom. Amit elsőre meghall az ember, azzal marad, és nincs duplázás. Ezeket mind tanították nekünk, remélem, hogy én sem voltam nagyon rossz diák. Nem volt könnyű azért az első években.
Hogyha most így visszaemlékszel a kezdetekre. Tehát tegyük fel, hogy bejössz az irodába, a nagy irodába, mi így hívjuk, akkor még lehetett dohányozni Romániában, szinte bárhol, bármikor, sokszor vágni lehetett a füstöt, akkor így a lelki szemeid előtt a régi nagyok közül, kollégák közül így kik jelennek meg. Mi jut most eszedbe?
Hát talán elsősorban Csép Sándor, neki az orgánuma is megvolt azért, hogy hallassa a hangját, az ő érces hangját nehéz elfelejteni, aki egyszer beszélgetett vele. A státusza is megvolt, mint szerkesztőségvezető. És persze, hát ott volt Sebes Imre bácsi, aki egy teljesen más volt. Ő mézédesen tudott beszélni. Azt hiszem, hogy legalábbis ameddig együtt dolgoztunk, soha nem hallottam őt kiabálni. Mérgesen se láttam. Mindig nyugodt volt, kedélyes. Muzsnai Magdi néni egy rendkívül nyílt egyéniség volt. Bármikor kapható volt bármiről beszélgetni, feltehetően, ha ez a bármi valamiféleképpen kapcsolódott a rádiózáshoz, az újságíráshoz. De mindig türelemmel mesélt, akár élményeket, akár arról, hogy mire kéne mi odafigyeljünk a fiatalok. Tehát ő is nagyon kedves volt.
Kalinowski, Dezső.
Vele valahogy kevesebbet éreztem. Ő talán kevesebbet is volt a szerkesztőségben. Jött, végezte a dolgát, jó humorú ember volt, de valahogy nagyon közel nem kerültünk egymáshoz.
A Pokoli Pulóver című regény szerzője, gyerekkorom egyik kedvenc olvasmánya volt, igen. Kovács Ferenc.
Vele se nagyon sokat voltam együtt, ő viszont inkább délután esti órákban járt be a szerkesztőségbe, hiszen olyankor voltak szabadok, vagy szabadabbak a kabinok, ahogy mi itt mondjuk, tehát azok a kis kuckók, ahol felvételeket lehet készíteni, és bizonyára az idősebb hallgatóink emlékeznek a különböző rádiójátékokra, vagy regény folytatásokban, ezekre a műfajokra, amiket nagyjából, vagy 90 után már csak ő szerkesztett, és akkor ő hívta be a színészeket, elkészítették a felvételt, majd összeállította az adáskész anyagot ezekből a felvételekből.
Hát úgy emlegetted őket, és hát én is így fejeztem volna ki magam, hogy bácsi, meg néni, holott ha belegondolunk, mi most mindketten idősebbek vagyunk, mint amilyen idősek ők voltak akkor, amikor te 91-ben ide kerültél. Tehát olyan 55-56 év, 57 évesek lehettek.
Így van, de hát ilyen szelektív az ember
agya. Ők már így maradnak meg a mi emlékezetünkben.
Igen, mások emlékezetében meg valószínű mi alakulunk így. Egyébként ez egy momentum, bocsa, éppen kicsit másról beszélek, de egy élmény az ember életében, amikor először megy úgy, fiatalabbak közé, mondjuk én annak idején, mondjuk a 2000-es években még egy táncházban, és akkor az ajtónál jegyeket osztogató kislány mondja, hogy kezi csókolom, tessék befáradni.
Na hát pedig most már megy ki divatból ez a kezi csókolom, már a nőknek, a hölgyeknek sem mondják a mai fiatalok, én azt vettem észre, hanem jó napot, buona ziua. Tehát ilyen egységes megszólítás jött divatba. Na de, Nem csak népzenei műsort kezdtél el szerkeszteni 1991-ben, hiszen akkor bár műsor órára leosztva sokkal többen voltunk itt a stúdióban, mint manapság, de akkor se engedhette meg magának senki, hogy ennyire specializálódjon, hanem faluműsorokat is. Olyan faluműsorokat, amelyekben azért kisvárosokról is gyakran esett szó.
Igen, hát faluműsornak indult az elképzelés, de mivel tényleg nem vagyok agrármérnök, igazából szakembere nem, annyi közöm volt a faluhoz, vagy annyival több közöm esetleg a kollégákhoz képest, hogy mint néptáncos gyakrabban jártam falura különböző gyűjtőutakra. Én kértem meg annak idején a szerkesztőség vezetőit, hogy kicsit terjesszük ki, és a Vidékről vidékre cím mellől levágtuk azt, hogy faluműsor, és maradt csak, hogy Vidékről vidékre, mert ezáltal bekerülhettek kisebb-nagyobb települések. Az alapelképzelés az volt, hogy tényleg a szószoros értelmében szórványvidékekre menjünk el lehetőleg minél többször. Tehát ezért félt bele például ebbe a Vidékről vidékre című műsorba akár egy megyeszékhely is, mondjuk Nagyszeben. Hiszen már kevés magyar van a városban, viszont annak a maroknyi magyarnak az életéről, a hétköznapjairól megpróbáltunk műsort csinálni. És csináltunk is. Vagy Vajdahunyadra, Dévára elmentünk, ezek mind belefértek.
Ezzel kapcsolatban, ezzel a típusú munkával kapcsolatban több sikerélményed is volt, én úgy tudom, amikor sikerült nem csak bemutatni, tükrözni egy vidék és az ott lakók, dolgozók életét, hanem pozitív irányba befolyásolni is azt.
Igen, itt valószínű, hogy arra gondolsz, ezt számtalanszor meséltem már, nem tudom, hogy ennél a mikrofonnál vagy társaságban, hogy Nagyanyed környékén jártunk, egyebek mellett Magyar Lapádra utaztunk el, és hát ott készült egy kis műsor, ott akkor indult egy kis sajtgyár, ami azóta nagyobb bacska lett, az ottani oktatásról beszélgettünk, és a többi között sikerült mikrofon végre kapni a Magyar Lapádon lakó, de a Magyar Becei iskola, ez egy kis falu Magyar Lapádtól 3 kilométerre, a Magyar Becei iskolának az igazgatónőjét, aki elmesélte nekünk, hogy valószínű megszűnik a Becei iskola, ugyanis a szülők nem is Magyar Lapádra, hanem egyenesen Enyedre, a Bethlen kollégiumba íratják újabban a gyerekeket. Ez ilyen kis divat lett. Bece amúgy is valamikor ilyen kisnemesi falu volt a környéken, tehát volt egy ilyen, hogy mi ügyesebbek vagyunk, mint mások, és elhangzott ez az interjú, és rá vagy 10 napra felhívott engem, hogy Isten áldjon meg, hogy mit kaptam én a beceiektől a riport után, hogy én hogy merem azt mondani, hogy ők büszkék, és Enyedre akarják adni a gyereküket, de a végkövetkeztetés az lett, hogy azért is Becébe íratják az iskolába, úgyhogy legalábbis még egy pár évig megmaradt a Becei iskola.
Volt még ilyen élményed máskor is, máshol is?
Ennyire közvetlen hatást mondjuk nem érzékeltem. De volt olyan például már a Maros-szigeten, ahol László Tibor kollégámmal voltunk, persze nem egyfele jártunk, máshol készített interjúkat, de az útunk az közös volt, és úti célunk. Utólag a Hollosi Simon Egyesülettől kaptunk egyfajta köszönő oklevelet, amiben nagyon megköszönték a már a Maros-szigeten, illetve a környező magyar településeken, Hosszú Mezőn, Aknasugatagon, stb. Készített műsorokat. Azt hiszem, 3 vagy 4 műsor is készült arról a vidékről. Azt mondták, legalábbis a Hollosi Simon Egyesület vezetői, hogy nagyon nagy és nagyon pozitív hatással voltak az ottani magyarságra. Az, hogy hallották magukat a kolozsvári rádióban.
Aztán szerkesztettél te egy tudományos technikai újdonságokkal foglalkozó rovatot is. Arra még emlékszel? Nagyon rég volt.
Volt, több ilyen rovat is volt, tehát repüléstörténet, gépkocsi történet, ez, amit furcsa találmányok címmel ment. Az igazság az, hogy többnyire nem az én agyamból pattantak ki az elhangzottak, hanem ez még a 90-es évek első felében volt, amikor különböző kiadványok kerültek a kezembe, és nyilván, mint műszaki végzettségű, én könnyen átdolgoztam ezeket, hogy ne csak olvasva, hanem hallva is mondjanak valamit a rádió közelben levőknek, de hát utána aztán kezdett megjelenni a copyright nálunk is.
A törvény, igen.
Akkor már nem lehetett olyan egyszerűen csak venni egy könyvet, és olvasgatni belőle, még akkor sem, ha átírta az ember. Úgyhogy ezek abban maradtak, ezek a mondjuk úgy tudománynépszerűsítő rovatok.
Ezen kívül elég hosszú ideig végeztél riporteri munkát is, és még mi volt, mi az, amit én kifelejtettem?
Hát végül is a riporteri munka az utóbbi években a beszélgetés műsorok, úgymond az arcélek, közben pedig itt-ott azért 10 évig reggeli magazinműsor volt nekem is hangoló, aztán délutáni magazinműsor 3-4 éven keresztül.
Igen. Ezt is már kezdjük elfelejteni, olyan rég volt.
Elfelejtjük ezeket, persze. Meg sok minden itt nem tudom, nekem soha nem tűnt úgy a rádiónál, hogy na, neked ez a dolgod.
Volt dalposta is, ugye, beosztás alapján, rotációs alapján.
Nem így
alapján
működött nálunk soha, hogy na, akkor ez a te dolgod, ha befejezted, akkor más nincs. De szerintem mindegyikünk úgy volt vele, hogy azért még elugrott mindenki egy eseményre, még akkor is, ha közel állt a szívéhez, de akkor abból hozott beszámolót, vagy egy interjú részletet. Valamikor mindnyájan szerkesztettünk még híreket is, tehát a híradók azok nem úgy álltak össze, hogy volt egy csapat, hanem felváltva, akik a magazin műsort szerkesztettük, azok beálltunk híradósnak is.
Igen, erre emlékszem, én kicsit később, 93. novemberébe lettem rádiós, de még akkor is, és 94-ben is, például a reggeli hangolós, talán akkor még nem is volt meg a neve ennek a reggeli 2 órás blokknak, vagy 1,5 óra volt akkor, megszerkesztette és elmondta a híreket is az akkori viszonyok és iszonyok közt. Bizonyos szempontból jobb volt, szebb volt, mert fiatalok voltunk, elsősorban azért, de nem csak. Más szempontból viszont hát sokkal nehezebben ment a munka. Ezek közül, Attila, melyik volt úgy igazán a szíved csücske? Mire emlékszel most a legszívesebben ezek közül, a műsorok, rovatok közül?
Hát jó ideig élveztem a népzenei műsorok szerkesztését, főleg abban a periódusban, amikor utána kellett néznem dolgoknak, tehát én is együtt tanultam. Aztán később nem is az, hogy nem szerettem, hanem egyre keveseltem azt a dallam mennyiséget, ami a rendelkezésünkre állt. Tehát az ember nagy élvezettel végigmegy mondjuk az erdélyi muzsikán nyugatról keletre, aztán északról délre, aztán tájegységenként elidőzik itt-ott, egy kicsit szilárdságon, egy kicsit mezőségen, egy picit a Székelyföldön. Na de ha belegondolunk, akkor ez egy 10 óra, 15 óra. Egy esztendőben van 50 hány hét?
Legalább 52.
Na, tehát azt jelenti, hogy egy 10-15 hét után újra kell kezdeni, megint egy új megközelítésben megindokolni, hogy most miért ezt hallgatjuk, miért azt hallgatjuk, az az ötletem támad, hogy, és ezt amikor tizedszerre próbálja megújítani az ember, akkor az az érzése, hogy már nincs mit mondjon újat a hallgatónak. Lehet, hogy lenne, mert nyilván a hallgató se emlékszik, hogy ezelőtt 5 évvel mit hallott. Nekem meg az az érzésem, hogy hát ezt tegnap előtt mondtam. Úgyhogy picit nehézkesebb lett. Azon kívül mindig nagyon szerettem beszélgetni. Most függetlenül attól, hogy Vajdahunyadon ültünk le beszélgetni emberekkel, vagy itt Kolozsváron. Érdekes, mert én nehezen szánom rá általában magam arra, hogy mondjuk úgy szívességet kérjek valakitől. És végül is elveszek az életéből egy órát ahhoz, hogy beszélgessünk, de amikor elkezdjük, akkor általában jól megy ez a műfaj. Nem tudom, sok mindent szerettem, sok minden okozott örömöt, volt, ami kevesebb, de ami bosszúságot is. Az igazság az, hogy én mai napig úgy érzem, a több mint 30 év után is, hogy én valahogy egy amatőr rádiós vagyok. Soha nem jutottam el arra a pontra, hogy azt mondjam, hogy nem tudom, 15 év után, vagy 20 év után, hogy azt mondjam, hogy na mától én egy profi vagyok. Valahogy úgy érzem, hogy végig amatőrködtem ezeket az éveket, és lehet, hogy ez is a szép benne.
Hogy mindig van mit tanulni.
Igen.
Mihez kezdesz a megnövekedett szabadidőddel? Vannak-e terveid a következő évekre, évtizedekre?
Hát ilyen messze, hogy évtizedekre nincs. A következő években elsősorban a ház körül szeretnénk nagyon sok mindent rendbe tenni, mert elképzelésünk az van, de gyakorlati idő nem volt a megvalósításra. Egyrészt, kettő, hogy szeretném, hogyha több időt tölthetnénk az unokákkal. Ezt azt hiszem, hogy aki nagyszülő, az szemrebben és nélkül jóvá hagyja ezt az ötletet, ezt az elképzelést. Bár fárasztó, érdekes módon nem annyira egyszerű most négy kézláb mászkálni velük, mint volt az én gyerekeimmel, amikor 20 éves voltam.
És főleg unokával nem egyszerű.
És, de mindig egy kellemes élmény, amikor mi vigyázunk rájuk.
Attila, hát ehhez kívánok neked nagyon sok örömet, és hát mindenek előtt egészséget, és hát sok sikert a nyugdíjas élet örömeihez, feladataihoz is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást, egészség legyen, a többi az alakul. Önöknek is ezt kívánom.
Kedves hallgatók, a Sajtóklub vendége ma Németh Attila kollégám volt, aki szeptemberben 34 rádiónál eltöltött év után nyugdíjba vonult. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, én Mihály István vagyok, viszont hallásra!